Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét a János írása szerinti evangéliumból olvasom fel a második fejezet első versétől a következőképpen. A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött meg még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak, ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá, minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánába, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, különleges ez a 2 történet egymás után, a 12 éves Jézus, és ez, mert Jézus ugyanaz, Mária változik, Mária egészen más. Mint hogyha ott kívülálló lenne, itt meg a belső tag, itt Jézus szíve szerint szól, ott meg értetlenkedik. Milyen jó, hogy így is lehet látni az ember életének a történetét. És azt gondolom, hogy akkor veszíti ezt el, amikor elfeledkezik az ember arról, hogy Isten kegyelméből élek. Hogy az ő bűnbocsátó kegyelme az, ami miatt egyáltalán érdemes élni, és ő tart meg életem minden pillanatában. És akkor úgy elmennek, ha az ember ezt erről elfeledkezik, és erről szerettem volna ott kedden beszélni, de nem igazából sikerült. Ezért elmondom most, hogy amikor az ember ezt elveszíti, akkor elkezd idegenné válni számára az, ami Jézus számára a legfontosabb. És ez teljesen előfordulhat. Itt azt látjuk, hogy az Úr Jézusnak az első történetben Jézus test szerinti rokonaiként viselkedtek. Itt meg lelki rokonaként viselkedett az édesanyja. És hogy megterhelődhet úgy a lélek, hogy kívülre szorul az ember. Hogy már nem tud annak örülni, aminek Jézus örül, már nem természetes, meg valahogy nem tud más örömének örülni, hogy Isten másokat is meglátogat ezen az úton. És Isten nem csak velem foglalkozik, hanem másokkal is foglalkozik. És akkor az ember sokkal jobban hiszi azt, hogy minden rajtam múlik. Az, hogy én mennyire jól csinálom, hogy mennyire vigyázok rá, mennyire a kezemben tartom. Olyan jó ebben nagyon megalázottnak lenni, és olyan felismerni ezt, hogy igen, ott követi az eseményeket, amikor a 12 éves Jézus, mert nem, nyilván nem érti, követi, utána megy, számon kéri, nem ezt kellett volna csinálnod. És ez a kívülálló embernek a lelkülete. Itt meg benne van, a közepén. Isten akarata az, hogy mi a közepén legyünk, de a saját lelkünk és szívünk szerint mindig kisodródunk. És akkor az ennek a veszélye, a következménye, hogy akkor az ember elveszíti a lelket. És a mi harcunk az nem testi, meg nem agyi, az lelki. Elveszítjük a fegyvereket, a lehetőségeket, amivel érdemes egyáltalán mondjuk elmenni egy program tervezésére, vagy egyáltalán egyházi létben valahogy jelen lenni, vagy egy presbiteri ülésen ott lenni, Vagy elmenni egy lelkigondozói beszélgetésre, vagy meglátni valakit, meglátogatni valakit, mert a meglátogatásban sem az a lényeg, hogy milyen jó ember vagyok, hogy elmentem hozzá, és az én szeretetemet megpróbáltam kifejezni, ami még maradt. És ilyenkor, amikor az ember kívülálló, akkor mindig nagyon nehéz összegyűjteni a szeretetet, akkor mindig külön rá kell erőlködni, nem az a szabadság, hogy engem Isten küld, milyen jó ott lesz velem, hanem nem az a lényeg, hogy visszam az én szeretetemet, hanem az, hogy Isten engem felruház lelki, szellemi erővel. És ezt véti el az ember, ezt is elvéti, amikor már úgy kiesik, szívéből is kiesik, egyre jobban gyanakszik, egyre több mindenkire haragszik, egyre több minden fáj, egyre nehezebben tudja túltenni magát dolgokon. De hát az Isten akarata az, hogy újra ott bent legyünk, hogy ne kívülállóként kövessük őt, mert lehet őt követni úgy, hogy közben az ember teljesen megkeseredik úgy, mint Júdás. Hogy semmit nem jut a szívébe. Pedig ott van Jézus közelében, nem fosztja meg Jézus a maga jelenlététől. És erre nézve, hogy kívülállóként, ugye, hogy az érzése is van az embernek, hogy nekem, én miért nem élem át azt az örömet? Velem miért nem teszi azt Jézus? Nekem miért nem adja úgy a szavakat? Nekem, engem miért nem áld meg annyira? Van egy jó, talán Zászkaliszki Pali bácsi, a állítatát szokták elküldeni most a napi igével, és itt tulajdonképpen azt mondja, hogy a gyermek, az Isten gyermekség az, ami az Isten szívéhez közel van, ami ellentétben áll azzal, hogy az ember kívülállóként legyen az egész ügynek a szemlélője csak. Isten azt akarja, hogy részese, az a ő öröme, a mi örömünk. No hát, Jézus mondja, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Meglett férfiak, egymással vetélkedő, felnőtt tanítványok közé állított egy kisgyermeket, Jézust. Vegyetek példát róluk, legyetek olyanok, mint ők. Jézus ne tudná, hogy minden gyerek lerázhatatlan örökségként magával hozza a rosszra való hajlamot? Ökölbe szorított kézzel születtünk mind. Ez az első szavunk? Nem. Rosszra egyikünket sem kellett tanítani. Annál nehezebben követtük a jó példát. Legyünk olyanok, mint a gyermekek. Igaz, olykor irigyeljük a gyermek tapasztalatlanságát. Még nem csalódott, még minden rámosolygó felnőttre visszamosolyog. Ezen az úton már nem tudjuk őket követni. Nem tudjuk elfelejteni keserves tapasztalatainkat, sebbeket, amelyeket emberek okoztak. Miben kell hát hasonlítanunk hozzájuk? Mi felnőttek általában azzal dicsekszünk, amit elértünk. Kérkedünk diplomával, családi házzal, karrierrel, tömött pénztárcával. A gyermek pedig azzal dicsekszik, amit ajándékként kapott. És örömmel sorolja fel, kitől való az ajándék. Legyünk hát gyermeklelkű felnőttek, akik megtérnek, vagyis megvánva hátat fordítanak sikereikkel való dicsekedésnek, ugyanakkor adjunk dicsőséget Teremtőnknek, hiszen tőle való egészségünk és erőnk, de még a kalákában segítő baráti kör és a rokonság is, a bennünket megtartó és magához ölelő közösség. Legyünk olyanok, mint azok a gyermekek, akik tudják, mindent kérniük kell, mert magától semmi sem jár. Mindenünk az Isten ajándéka, és mint a gyermekek, ti felnőttek is, ismerjétek erőtök korlátait. Ha fogytán, idejében forduljatok segítségért, ne resteljetek bevallani, ha fogytán a lendület. Megkísérti az embert, hogy nekem erősnek kellene, nekem hitben kéne erős. Ez már nem hozzám ért, nem is gondoltam, hogy ezek a borzasztó belső lelki tulajdonságok így két vállra fektetnek. És mennyire rossz, amikor csak ez marad meg, hogy ez nem lenne szabad. És azzal szemben mondja Jézus, hogy hányszor akartalak titeket összegyűjteni, mert én tudom, hogy ez a gyenge vagy, hogy erőtlen vagy, hogy elvesztetted a szeretetet, hogy irigykedsz, hogy igen. Hogy még egy Saulnak is lehet közel menni, egy Saul lelkületűnek, aki picinek képzeli magát, aztán pedig féltékenykedik, hogyha valaki a hatalmára tör, még egy olyan Saul lelkületűnek is van bocsánat, kegyelem, mert Jézus a bűnösök barátja. Ne resteljetek bevallani, hogy fogytán a lendület. Ha másra, ha Istenre magára vagytok rászorulva, áldottak azok, akik Isten előtt megvallják rászorultságukat, és végül a gyermek, a jól nevelt is, de a vásott kiskamasz talán, még inkább nagyon jól tudja, hogy a kapott ajándékot semmiképpen nem tudja megfizetni, viszonozni. Meg kell próbálnunk, de be is kell látnunk, hogy Urunknál felhalmozott tengernyi adóságunk napról napra csak növekszik. Ez az egyik üzenet, hogy milyen örvendetes, hogy Máriával kapcsolatban, ugye János leírja, aki Máriát magához fogadta, ezt a történetet nem kell okoskodni természetesen, én azért mégis magam elé képzelem, hogy ott vannak az evangéliumok, együtt olvasgatják Máriával János, és akkor azt mondja, hogy még valami fontosat írjunk le, mondja Mária Jánosnak, nem biztos, hogy mondta. Ezt mindenféleképpen írd le. Mert úgy örülök, hogy akkor ott voltam benn, a szíve közepén. Akkor nem követtem az eseményt, nem számon kértem, hanem ott volt a ráhagyatkozás. Nem mondtam, hogy méltatlan, hogy majdnem, hogy szinte lerázott, bár udvariasan, mondta Jézus, hogy ez a mi dolgunk-e? Hanem rábíztuk. Minden, bármit mond, tegyétek meg. Nem, mit kellett volna Jézus neked tenni meg? Meg ezt így csináld, úgy csináld, amúgy csináld, ezt közd össze, amaz. Az ember olyan sokszor megmondja a másik ember életében, hogy mit csináljon. Még Istennek is képes az ember megmondani, hogy hogyan kegyelmezzen rajtam. Nem, nincs ez, hanem Jézus szíve szerint való, egységesek, egy csapat, egy család. Bármit mond, tegyétek meg. De jó, hogy ez le van írva. És hogy a kívül lévő Mária bekerülhet. Aztán látunk még szomorú történetet, de látjuk újra a keresztelőt, és ugyanúgy szólítja meg, hogy asszony. Valaki ezt taglalják, én ezt nem tudok állást foglalni ebbe, hogy tiszteletlenség nem. Hát, hogyha kereszt alatt Jézust asszonynak nevezi, valószínű, a mi nyelvünk számára idegen ez a megszólítás, mert mi azt mondanánk, hogy drága édesanyám. De kizártnak tartom, hogy Jézus tiszteletlen volt az anyjával. Szeretettel megszólította, de értésére adta, hogy ez a dolog nem a te akaratodon múlik, hanem egyedül az Atya akaratán. Ha eljön az idő, az Isten akarata, akkor meg lesz. A másik gondolat, ma hárommal készültem, ez a második az, hogy az első csoda az egy esküvőn történik, és hogyha az ember szívéből úgy szétválasztódik szerinte a szent és a profán, akkor talán azt is lehetne mondani, hogy az lett volna igazából a kegyes cselekedet, hogy a bort változtatja vízzé. Tehát miért nem a bort? Olyan sok baj van a borral. Meg miért menj el egy esküvőre? Sokszor félreérti az ember a hitet, meg a kegyességet, hogy na hát én olyan helyre nem megyek el. Nem a helyjel van baj, meg nem a borral, hanem az emberrel, aki így vagy úgy él vele. Nem a borra hibás. Nem az esküvői mulatság, ami akkoriban egy hétig tartott a hibás. Ráadásul ott van, tehát ez egy döbbenet, hogy Jézus elmegy az esküvői a lagziba. Az emberi örömnek ebben a részében is részt vesz. Ugye nincs benne az, hogy nem... Most akkor zárjuk ezt le, és akkor most akkor jövök én, Jézus, jönnek a komoly dolgok, hanem az emberi öröm. Ott, mert valaki hívta erre fel a figyelmet, hát ezt mindenki tudja, csak nekem külön fel kell hívni, hogy Ószövetségben úgy mondja az a Jézus neve, hogy Immanuel, velünk az Isten. Isten velünk akar lenni, örömünkbe, bánatunkba az élet. Az, hogy örömünk van, meg érzelmeink vannak, az Isten ajándéka, hát a bűn miatt ezek elromlanak, de az ember élet örömében is részt akar venni. Ott van, jelen van, és ő nem változik. És ami nekem most először jött ki a történetből, ugye, hogy 100 literesek körülbelül ezek a kővedrek, amik tisztaságé, tehát a vallás előírása miatt vannak. Tehát egy kicsit olyan, mintha valaki nagyon szomjas lenne, itt az utcában óriási tikasztó hőség, és mi az úrvacsorai kehelyből adnánk neki vizet, mondjuk. Tehát, hogy És ugyanaz van annál a történetnél, amikor kalászt tépnek szombaton, hogy sokszor az ember abban éli meg a hitét, hogy ilyen extrém dolgokban, na most akkor vasárnap tényleg semmit nem csinálok, ami persze fontos, mert az ellentéte az, hogy a vasárnap ugyanolyan, mint a többi, és nem különül el. De hogyha jön hozzám egy vendég, és nincs mivel megkínálnom, akkor azt mondom a vendégemnek, hogy figyelj, én tiszteletbe tartom a vasárnapot, te ugyan nem, de az én házamban te is tiszteletbe tartod, úgyhogy nem eszünk semmit. Vagy elmegy és vesz valamit, egy kis sütit. Jézusban benne volt ez a szabadság, hogy nem azt mondom, hogy nyugodtan törjük meg a törvényt, nem, hanem hogy a szükség, hogy a problémák nem ezek, hanem a probléma az, ami a szívből jön. És azokat az edényeket, amiket a zsidó szertartás, tisztasági szertartásra használtak, azokba töltette bele a vizet, és ott azokból lett a bor. Hú, milyen jó lenne ezzel a szabadsággal élni. Nem annak a szabadságával, hogy nem tartjuk be a törvényt, hanem ahogy Jézus tette. Hogy az élet, az pontosabb, ahogyan ott az irgalmas samaritánusnál a templomba igyekvő ember találkozik valakivel. Nekem nagyon nehéz, mindig kizökkent, hogyha Isten tiszteletre való készüléskor valami közben jön. És közben jön. És lehet, hogy valamikor úgy jön közben, hogy az ember nem ér ide. És milyen rossz dolog. Az az igaz dolog, hogy betartsuk az időpontot mindig. Fontos, de néha Isten akarata átírja. És Isten akarata itt ebben a történetben átírt, ez volt az első csoda, hogy az örömük teljes legyen. Nem azért, hogy lerészegedjenek. Nem a bornak a dicséretéről szól ez, hanem az irgalmas Isten szeretetéről. Mekkora szégyen lett volna, hogy a háznép számára, hogy kifutnak a borban. Ráadásul ott ugye a bor az hétköznapi használatban volt, a víz nem nagyon volt tiszta. Milyen szabad ez a Jézus. Mennyire, amihez ő hozzányúl, hogyha profán is, akkor is szent lesz. És nem a bűn lesz szenté, de dolg bátorságot ad. Ezzel szemben mi emberek úgy vagyunk, hogy vannak helyek, ahol nem tudunk keresztények lenni. És nyilván azt lehetne mondani, hogy akkor inkább oda nem menjünk el. De mennyivel nagyobb szabadság ez, hogy Jézus ezt kívánja a tanítványtól, hogy mi mindenhova, ahova minket meghívnak, persze nyilván vannak extrém esetek is, ahol mit tudom, a füvezése, vagy mit tudom, mire hívnak, nyilván oda nem kell elmenni. Ez mondjuk egyértelmű, de akár egy világi társaságban, ember dilemmázik, hogy elmenjek, nem menjek, mi lesz ott. Aztán közben tudnom kell, hogy Jézus küld. Csak tudjam, hogy vele együtt vagyok ott. És ne az legyen, hogy Jézus legszívesebben azt mondanám neked, hogy huny be a szemed, fogd be a füledet erre az egy órára, még én a munkatársaimmal évet búcsúztatok, vagy mit csinálok, vagy születésnapot köszöntök. Jézus nem félt ezektől a helyzetektől. Milyen jó lenne ennyire szorosan hozzátartozni, és összefüggésben van az első ponttal, nem tudunk olyanok lenni, természetes hívők, hogyha úgy kívülről szemléljük az eseményeket. Hogyha már a lelki fegyverzetet nem vesszük fel, hogyha nem élünk azokkal az adományokkal, azokkal a sok mindennel, amit nekünk, az Isten gyermekeinek Isten ad, akkor ez nem fog menni. Akkor mindig olyan egészen addig menően, hogy valaki azt mondta, nem tudta elképzelni, hogy Jézus bort rá változtatja a vizet, és akkor azt a tanítást, mert hogy nem tudja elképzelni Jézus, az Jézus nyilvánvaló, hogy szőlő lévé változtatta a vizet. Hát nem. Borrá változtatta. Az Úr Jézus mindenütt ott van, bűnösök barátja. És ez az, ami, hogy asztalhoz lehet telepedni, és ez az, ami az én örömöm. És ezt is szerettem volna kedden, hogy ha valaki velem együtt Saul lelkületű, kicsinek tartja magát, aztán közben mégis ott van, ott nem szúnyad meg, de egyre jobban előtör a gőg az életébe. Még nekünk ilyen Saul lelkületű, gőgös, büszke embereknek is van helye az Úr Jézusnál, és eljön még hozzánk is. Még hozzánk is. Milyen nagy kegyelem ez. És Az utolsó gondolat, hogy nagyon szépen meg van szerkesztve János evangéliuma. Az utolsó hét és az első hét napjait is számon tartja valamennyire. Azzal kezdődik a történetünk, hogy a harmadik napon történik. A János evangéliuma pedig azzal kezdődik, hogy kezdetben, ahogyan a teremtés története. És az jelenik meg, hogy a teremtő Isten akarata van jelen közöttünk Jézus Krisztusban. Nem kisebb erő. És megjelent az ő dicsősége, megjelent az ő világossága, és pont az első napon, ugye legyen világosság, ott van az első napon történik, most itt a harmadik napon vagyunk. De milyen érdekes ez, két dolog, ott hordoz számomra ez a harmadik nap. Az egyik az, hogy a harmadik napon történt a szőlőnek a megteremtése. Tehát ott két dolog történik, a tenger és a szárazföld elválasztása, és a növények, a szárazföldi növények megteremtése. Lehet, hogy nincs benne ez a szándékosság ebben a leírásban, de ott van Jézus, aki megteremtette a szőlőt. Akinek nem kell semmiféle különleges dolgot csinálni, vagy beledobnia a vízbe, hogy az a víz borrá legyen, elég, hogy ő azt akarja. Mert a bor az engedelmeskedik neki. A szolgák engedelmeskednek nekik, meg is látják az ő dicsőségét. Milyen különleges? A neki engedelmeskedő ember meglátja az ő dicsőségét. A vőfény nem látja. De az direkt le van írva. A szolgák ők tudták, hogy hogyan lett az a vízborrá. Hogy honnan van az a bor. Hogy miért olyan különleges az a bor. Ők tudták, mert részt vettek, mert engedelmeskedtek. És a víz is engedelmeskedett. A vizet Jézusnak nem nehéz borrá változtatni, de bennünket engedelmes emberré változtatni. Itt is látjuk, hogy ha valaki nem vallaná azt, hogy az eredendő bűnt, hogy minden elem engedelmeskedik Istennek, az ember nem. Akkor mi a baj? Akkor nem az ő uralma alatt van. És milyen különleges módon van egybeszerkesztve, mert az első csoda az a víz borrá változtatása. Az utolsó csoda, az pedig, hogy a bűneinket felvitte a keresztre. Ez nem kellett neki csak arra gondolni, hogy a víz változzon át. Ahhoz, hogy mi engedelmes gyermekei legyünk, ahhoz a mindenét, az életét kellett adnia. Hogy minket átváltoztasson. Ahhoz el kellett szenvedni az ostor csapásokat. Máshogy nem leszünk engedelmesek. Ha ebben a kegyelemben nem részesül, nem tudunk. Míg a természet erő felett így uralkodik, minket engedelmességre a kereszt fán elszenvedett szenvedése által formál. Ott mindent adott értünk. Jó végig gondolni a részleteket. Egészen a tárgyalástól kezdve, egészen addig, hogy elutasította azt a bódító italt, a fájdalomcsillapítót, mert tudatánál akart tenni, mikor véghez viszi, értünk. Hogy mi engedelmesek legyünk, hogy mi azt tegyük, amit ő mond. Nem, más nem tudja áttörni ennek az engedelmetlenségnek a falát, csak az ő áldozata, az ő új élete bennünk. Amen. Mennyei Atyám, engedd, hogy kincsként legyen szívünk közepe legnagyobb öröme, az a legnagyobb csoda, hogy Jézus felvitte a bűneinket a keresztfára, és feltámadt a halálból. És mi sem szeretnénk mást, hanem odaszánni mindent a keresztre, még ami úgy kegyesnek látszik, de olyan kívülálló, szeretetlen, önző, gőgös, ami a régi természetünkből fakad. Szánjuk oda szánjuk a kereszthez. Szükségünk van a te közelségedre, hogy a szíved és a mi szívünk úgy egyé forjon. Köszönöm neked, hogy az úrvacsorai közösség is egy ilyen adomány tőled, hogy a te életed éljen bennünk, növekedhess bennünk, és mi magunk is láthassuk azzal a természetességgel, ahogyan te jártál a világország útjain, és most is jársz, hogy mi magunk is leessünk az elveszettekért. És hogy ne legyenek olyan területek, amiket elfedünk tőled, mert ott tudjuk, hogy nem tudunk engedelmesek lenni, ezért azt valahogy átvészeljük, ne akarjuk átvészelni. Engedd, hogy hitetlen környezetben is megélhessük a mi hitünket bátran és szeretettel. Hallgass meg bennünket az engedelmes Jézusért. Amen.